kívánok. Látta, hogy nem a lifthez és nem is a lépcsőhöz, hanem a szemközti lakáshoz mennek. Amikor később kijöttek onnan, Megré észrevette, hogy megmozdul az ajtó, de csak annyit mondott Jambiernak. Féltékenykedik. Egyszer, amikor ott ült a törvényszéken egy olyan emberperén, akit ő juttatott bíróság elé, valaki azt dünnyögte mellette. Kíváncsi lennék, most mire gondol a pasas. Arra szólt oda neki Megré, hogy mit fognak írni róla az újságok az első kiadásban. Úgy vélekedett ugyanis, hogy a gyilkosok, legalábbis az ítéletig, nem azon rágódnak, amit elkövettek, még kevésbé azon, hogy vajon mit érzett az áldozatuk, hanem azon, hogy milyen hatással lesznek a közönségre. Egyik napról a másikra sztárok lesznek. Újságírók, fotósok rohamozzák meg őket. Néha órákig sorban állnak az emberek, csak hogy egy pillantást veteszenek rájuk. Mi sem természetesebb hát, hogy ilyenkor előbújik belőlük a ripacs. Az özvegyasszony biztosan nem örült, hogy a lakásán háborgatta a rendőrség. Ráadásul Megré kellemetlen kérdéseket tett fel, ezért nem tudott úgy felelgetni, ahogy szeretett volna. Kénytelen volt bevallani néhány ugyancsak kínos dolgot. Na de legalább egy óra hosszat egyedül ővele foglalkoztak, sőt minden egyes szavát följegyezték egy noteszba. Utána viszont ugyanaz a főfelügyelő becsönget a szemközti lakásba, és egy trampli cselédlányt részesít hasonló megtiszteltetésben. Iszunk valamit? 11 óra múlt. Bementek a sarkon a kiskocsmába, és kértek egy-egy konyakot. Egyikük se szólt egy szót se, mindketten az imént hallottakon töprengtek. Louise Laboinenal valami olyasmi történt, mint az előhívó folyadékba mártott fényképekkel. Két nappal ezelőtt még nem is létezett számukra. Aztán egy kék árny lett, amelyet profilból láttak a Vintimille tér nedves kövén, majd fehér holtest, ahogy ott hevert kiterítve a törvényszéki orvostani intézetben a hideg márványon. Most viszont már volt neve, és az arca is kezdett kirajzolódni, igaz, még csak nagy vonalakban. Lám, Rózéknál is felhúzta egy kicsit az orrát a fiatalasszony, amikor Megré azt mondta neki. Nem haragszik meg, asszonyom, ha megkérem, hogy vigyázzon a gyerekekre, amíg én felteszek néhány kérdést az alkalmazottjának. Róz alig 16 éves, hambas teremtés volt. Ugye te telefonáltál ma reggel? Igen, uram. Ismerted Louise Laboineté? Nem tudtam, hogy így hívják. A lépcsőházban találkoztál vele? Igen, uram. Beszélgettetek? Soha nem szólított meg, de mindig rám mosolygott. Én úgy éreztem, hogy szomorú. Olyan volt, mint egy filmsztár. Máshol nem találkoztál vele, csak a lépcsőházban. De igen, többször is. Hol? Egy padon üldögélt, a Trinité téren, délután oda szoktam vinni a gyerekeket. És mit csinált ott? Semmit. Várt valakit? Sose láttam vele senkit. Olvasott? Nem. Egyszer szendvicset evett. Maga szerint tudta, hogy meg fog halni. Mindössze ennyit tudtak meg Rose-tól. Minden esetre kiderült, hogy Louise-nak, legalábbis egy ideje, nem volt állása. Csak eljátszotta, hogy munkába jár. De ahhoz már nem vette a fáradtságot, hogy messzebb menjen, csak végig sétált a Klisé-i utcán, aztán kiült a Trinité templom elé. De nem csinált semmit, Rose elmondása szerint még a templomba se ment be soha. A főfelügyelő fizetett, megtörölte a száját, majd Jambiervel együtt beszállt a kis fekete kocsiba. Az orfevres rakpartra érve egy szürke árnyat pillantott meg az előszobában. Rögtön rájött, hogy Lognon az, akinek még a szokásosnál is vörösebb volt az orra. Rám vár, Lognon. Egy órája. Nocsak, le se feküdt egész éjszaka. Nem érdekes. Jöjjön az irodámba. Aki látta Lognont, ahogy ott ül az előszobában, alig ha gondolta volna rendőrnek, komor, gyászos ábrázatával inkább olyas valakinek látszott, aki vallomást tenni jött. Ezúttal valóban megfázott, a hangja rekett volt, és percenként fújta az orrát. De nem panaszkodott, lemondó képet vágott, úgy viselkedett, mint aki egész életében csak szenvedett, és hátralévő napjaiban is szenvedni fog. Megré komótosan letelepedett az íróasztalhoz, megtömte a pipáját. Lognon mindeközben csak félfenékkel ült a széken, és meg sem mert mukkanni. Gondolom, hírei vannak. Jelentéstételre jöttem. Hallgatom, öreg fiú. De a balfácánt a szívélyes hang nem sem lágyította meg, alig hanem abban is csak támadást orrontott. Tegnap este újból végigjártam, immár gondosabban, az előző éjjeli útvonalamat. De hajnali 3-ig, pontosabban 3:04-ig semmi eredményre nem jutottam. Közben elővett a zsebéből egy darab papírost. Szóval 3:04-kor a Legrelot nevű éjszakai mulató előtt megszólítottam egy Leon Zirk nevezetű taxisofőrt, 53 éves, Levallois Isperretben lakik. Alig ha nem fölöslegesek voltak ezek az adatok, de Lognon éppen a szőrszál hasogatással szándékozta jelezni, hogy ő csak beosztott, nem az ő dolga eldönteni, mi fontos és mi nem. Egykedvűen darálta a szövegét, közben valahová lefelé nézett. Megré önkéntelenül is elmosolyodott. Megmutattam neki a fényképet, pontosabban mondva a fényképeket, és az estélyi ruhást felismerte. Most ő is hatásszünetet tartott, akár a színészek. Még nem tudta, hogy Megré időközben kiderítette, hogy hívják a lányt, és hol lakott utoljára. A hétfőről kedre virradó éjszakán, nem sokkal éjfél előtt Leon Zirkta Romeo előtt parkolt, ez egy új mulató a Aumartin utcában. Minden elő volt készítve, most egy másik papírt, ezúttal egy új szákkivágást vett elő a zsebéből. Aznap éjjel a Romeóban zárt körű rendezvény volt, esküvő. Felállt, és úgy tette le az új szákkivágást Megré asztalára, ahogy az esküccéken az ügyvédek tesznek le egy-egy dokumentumot a bíró asztalára. Aztán visszaült. Mint láthatja, a vőlegény egy bizonyos Márkos Antoni, egy nagy olasz vermut cég franciaországi képviselője, a menyasszony pedig egy Jeanine Armenieu nevű, párizsi illetőségű, foglalkozás nélküli hölgy. Nagyon sok vendég volt, mivel a jelek szerint Márkos Antoni közismert figura a szórakozó helyek világában. Zirkt szolgált ezekkel az adatokkal. Nem. Elmentem a Romeóba. Szóval a sofőr ott parkolt néhány kollégájával. Szemerkélt az eső. 1:15 körül kijött a Romeóból egy kék estélyi ruhás, bársonyköpenyes lány, és elindult a járdán. Zirkt utána szólt, taxi. De a lány csak rázta a fejét, és ment tovább. Biztos, hogy ő volt az. Igen. A Romeo bejáratát megvilágítja a fényreklám. Zirkt, mint afféle régi éjszakai motoros, azt is kiszúrta, hogy elég ócska a ruhája. Egyébként a Romeo ajtónállója, bizonyos Gaston Roget is fölismerte a fotót. Gondolom, a sofőr nem tudja, hová ment a lány. Lognonnak megint orrot kellett fújnia. Nem diadalmaskodott, hanem éppenséggel rendkívül alázatosan viselkedett, mintha bocsánatot kérne, amiért csak ennyivel tud szolgálni. Ekkor, akarom mondani, néhány perccel később kijött egy pár, az étoilehoz vitették magukat. Amikor Zirkt áthajtott a Szent Augustin téren, megint meglátta a lányt, ő is a téren ment át, csak gyalog. Gyorsan lépkedett az Hausmann út irányába, mintha a camchéjösésre tartana. Ez minden. A sofőr kirakta az utasait, később azonban meglepve látta, hogy a lány ott van az Hausmann út és a Faubourg-Szent-Honoré utca sarkán. Megnézte az óráját, mert kíváncsi volt, mennyi idő alatt járta meg a lány az utat. Már majdnem 1 óra volt. Márpedig Louise Laboineté 2-kor gyilkolták meg, a holttestét pedig 3-kor találták meg a Vintimille téren. Lognon szép munkát végzett. És még mindig volt valami a tarsójában. Ezt abból lehetett tudni, hogy nem állt fel, hanem egy harmadik papírlapot vett elő a zsebéből. Márkos Antoninak a Berri utcában van a lakása. Maga vele is beszélt. Nem. A Romeo mulatóbeli vacsora után az ifjú pár Firenzébe repült, ott töltik a mézes hetüket. Santoni Inasával, József Ruthonnal beszéltem. Lognonnak nem állt rendelkezésére gépkocsi. Biztos nem taxizott, mert tudta, hogy akkor akadékoskodnak vele a gazdasági osztályon. Éjszaka tehát nyilván gyalog, reggel pedig metróval vagy busszal ment el mindenhová. Kikérdeztem a camchéjösésen a fókvetes meg még két bárcsaposát. A Maximes csaposával, aki az elővárosban lakik, egyelőre nem tudtam beszélni, mert még nem ért haza. Kimeríthetetlen volt a zsebe, a nyomozás minden fázisánál újabb és újabb papírfecniket halászott elő belőle. Santoni 45 éves. Jóképű, kövérkés, igen ápolt férfi, mulatókba, bárokba, a legjobb éttermekbe jár. Sok szeretője van, főleg manökenek meg táncos nők. Amennyire sikerült kiderítenem, 4-5 hónapja ismerkedett meg Jeanine Armenieuvel. Ő is manöken volt. Nem.